elmúlt években a világ számtalan pontján dolgoztam. Megtanultam, hogy csak az tud napra kész maradni, aki igazi szakemberekkel, profi csapattal dolgozik. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy első kézből jussunk hiteles információkhoz.
Friss hírek első kézből.
Büszke vagyok rá, hogy a híradó nézőinek esténként elmondhatom a legfontosabbakat.
Amszterdamban a kifutópályától 500 méterre lezuhant egy török gép, a 135 utasból 9 meghalt, a többiek megmenekültek. Az MDF Bokros Lajost, a Horn kormány volt pénzügyminiszterét szeretné listavezetőként indítani az európai parlamenti választásokon. Amerika kilábal a válságból és erősebb lesz, mint valaha ígérte Barack Obama a törvényhozásban mondott programbeszédében. Már a jegyek 80%-át lekötötték a tavaszi fesztiválra, ahol a komoly zene mellett a színház is fontos szerephez jut. Jó estét kívánok! A legfrissebb hírek szerint 9 halottja van a hollandiai repülőgép szerencsétlenségnek. A török légitársaság utasszállító gépe az amszterdami Schiphol reptéren leszállás közben zuhant le. 3 részre tört, alig 500 méterre a kifutópályától. A fedélzeten 135-en voltak, több mint 80-an megsérültek. Magyar utas nem volt a gépen, és egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet.
A közeli autópálya széléről jól látni a roncsot. A repülő körül hordágyak, kitört futóművek hevernek. A zuhanáskor az egyik hajtómű is teljesen leszakadt. A Turkish Airlines Isztambulból érkező Boeing 737-ese már a landoláshoz készülődött, amikor egy mezőre zuhant, mindössze 500 méterre a leszállópályától, és alig 100 méterre az autópályától. 3 darabba tört, de nem gyulladt ki. Valószínűleg azért, mert tankjában kevés lehetett a kerozin. Ha csak egy kicsivel odébb a házakra, vagy magára a strádára csapódik, sokkal nagyobb lehetett volna a baj. Hogy pontosan mi történt, még mindig csak találgatják. Az egyik túlélő szerint a gép leszállás után hirtelen ismét a levegőbe emelkedett, a pilóta korrigálni próbált, ezután ütközött a földnek. Egy másik szemtanú, aki a földről nézte végig a zuhanást, pedig azt mondta, a repülő feltűnően lassan haladt. A területet nemrég felszántották, a mentőcsapatok csak nehezen tudták megközelíteni a roncsot. A reptér termináljában várakozó hozzátartozók először még úgy tudták, mindenki életben van. Egyikük azt mondta, telefonon sikerült beszélnie a családtagjaival, akik jól vannak, de mint mesélték, hatalmas volt a pánik a fedélzeten. Törökországban is a jó híreknek örültek a hozzátartozók. A fiam a gépen volt, isteni csoda, hogy senkinek nem lett komoly baja, mondta ez az apa. Néhány órával később azonban kiderült, korai volt a megkönnyebbülés, mégis vannak áldozatok. A reptérnek helyet adó település polgármestere ekkor már több halottról és több tucat sérültről beszélt, akik közül soknak súlyos az állapota. Legelőször az áldozatok családjaival és a sérültekkel kell törődnünk, most ez a legfontosabb. A miértek és a felelősök keresése csak ezután jöhet, mondta. Végső választ a gép fekete doboza adhat. Annyi biztos, a látási viszonyok jók voltak a baleset idején. A szakértők elsősorban motorhibára gyanakodnak, vagy arra, hogy egyszerűen kifogyott az üzemanyag.
Az amszterdami repülőtéren van kollégám Nika György, egészen pontosan annál a reptér melletti szállodánál, ahová a túlélőket és a hozzátartozókat szállásolták el. Szervusz Gyuri, mit tapasztalsz, mennyi segítséget kapnak a bajba jutottak?
Szervusz, jó estét kívánok! Nos, a mögöttem lévő szállodában több utas és a hozzátartozók is el vannak szállásolva. A szálloda zárt parkolójában elég sok mentőautó áll, ami azért érdekes, mert itt nem sérülteket szállásoltak el, tehát nyilván pszichológusok és különféle szakértők segítenek, vagy várják azt, hogy segíthessenek a hozzátartozóknak és az utasoknak, akiket még nem engedtek haza, hiszen a vizsgálat folyik, továbbra sem tudni, hogy mi okozta a repülőgép balesetét. Innen egyébként néhány száz méterre van a roncs, ezt a repülőteret nem zárták le, ugyanakkor az a kifutópálya nem működik, hermetikusan le van zárva, nem lehet megközelíteni.
Bár tudjuk, hogy még nem biztosak az okok, de melyek azok, amelyeket a rendőrség megemlített?
Most már beszélnek arról, hogy esetleg pilótahiba okozta a katasztrófát, vagy például az, hogy a robotpilóta kikapcsolásakor, amikor visszaálltak a kézi vezérlés a leszállás előtt, akkor történhetett valami. Közben itt a külföldi kollégák mondták, hogy most már 80-85 körül van a sérültek száma, 6 közöttük életveszélyes állapotban van, és akkor a forgalom a környéken, 11 kórházba vitték a sérülteket, hogy gyakorlatilag lehetetlen közlekedni, 60 mentőautó mentett egészen kora délelőttől, és nagyon sokáig tartották azok a hírek magukat, hogy nincs halott, vagy egy halott van csak, ezért tulajdonképpen a világ fellélegzett. Ez a holland repülőtér, vagy az amszterdami repülőtér a világ egyik legbiztonságosabb repülőtere. Egy tó volt itt korábban, tehát mindenki meg van döbbenve, hogy ilyen hatalmas baleset történt. Legutóbb 1992-ben egy izraeli gép zuhant itt épületekre, tehát az sem a repülőtérre, akkor 43-an haltak meg. Nagyjából ennyit lehet most tudni.
Nika György, az amszterdami repülőtérről köszönjük szépen. Feljelentik a rendőrséget, a mentőket és a tűzoltókat is a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatainak rokonai. Szerintük mindhárom szervezet hibázott, amiért csak később állapították meg, hogy nem baleset, hanem gyilkosság történt. A kormány 12 milliárd forintos többlettámogatást ad a rendőrségnek, a Fidesz a három csapás nevű szigorítástól vár megoldást.
Jó. Rokonok vezetik leégett házába Jakab Renátát. Az asszony először megy vissza azóta, hogy leégett az otthona, és az ismeretlen támadók vadászpuskával lelőtték élettársát és 4 éves fiát, 7 éves lányát pedig megsebesítették.
Valamit bedobtak azon az ablakon, és egy lángra kapott az egész. Az élettársam kiszaladt abból a szobából, meg én is. Fölkapta két nagyobbik gyereket, és kiszaladt vele. Azt mondta, itt álltam, várjam meg, mindjárt visszajön értünk. De akkor nem várt meg, akkor volt még egy durranás.
Az asszony rokonai feljelentik a mentőket, tűzoltókat és a rendőröket, amiért órákon át balesetként kezelték a történtet. A rendőrség belső vizsgálatot indított, a mentők szóvivője pedig azt mondta, hogy nem az ő dolguk a halál okának megállapítása.
A halál okának tisztázása nem a mentők feladata, ezt az ügyeletes orvosnak, illetve esetleg az igazságügyi orvos szakértőnek kell elvégeznie.
A miniszterelnök tájékoztatást kért az ügyről a rendészeti minisztertől és az országos rendőrfőkapitánytól. A megbeszélés után Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a kormány 12 milliárd forintos többlettámogatást ad a rendőrségnek, emellett kezdeményezi a büntető törvénykönyv szigorítását. Tervezik az alkotmány módosítását is, hogy a szólásszabadságra hivatkozva ne lehessen megsérteni mások emberi jogait.
De az rajtunk múlik, hogy a szólásszabadságához értjük-e, hogy valaki büntetlenül vádolhassa, gyalázhassa Magyarország bármely társadalmi csoportját.
A Fidesz nem az alkotmányt módosítaná, hanem amerikai mintára szigorítaná a BTK-t. Az ellenzéki párt javaslata szerint az erőszakos bűncselekmények elkövetői a harmadik esetben a büntetési tétel kétszeresét kapnák.
40%-kal lennénk képesek a három csapás törvény bevezetése esetén az ismerté vált bűncselekmények számát visszaszorítani, különösképpen a személy elleni erőszak, az életellenes bűncselekmények, súlyos testi sértés, rablás esetén.
A rendőrség péntekre ígér tájékoztatást a tatárszentgyörgyi, veszprémi és a kiskunlaszházi gyilkosságok ügyében folytatott nyomozásról.
Állandó rendőri védelmet kapott Mohácsi Viktória, SZDSZ-es európai parlamenti képviselő, akit életveszélyesen megfenyegettek. Mohácsi Viktóriának a romákat ért támadások miatti fellépése után küldtek naponta többször is életveszélyes fenyegetéseket, ezért kért rendőri védelmet. Megfenyegették idősebb Rafael János enyingi roma vezetőt és családját is. Németh Győző, a veszprémi késelés egyik gyanúsítottja, beismerte, hogy a diszkóban ő verekedett össze Marian Kozmával. Azt állítja, a kézilabdázó kezdte a kötekedést, ő pedig akkor már nem volt ott, amikor Kozmát meggyilkolták. Közben a megyei rendőrség megerősítette, hogy valóban volt egy szolgálaton kívüli rendőr is a Patrióta bárban a Kozma gyilkosság idején, de semmit sem látott.
És amikor több alkalommal lökte meg kihívó módon a Marian Kozma, akkor ő visszalökte. Tehát nem tagadja, hogy megfogta, és meglökte tenyérrel, hogy eltávolítsa magától, amire a Marian Kozma abban a pillanatban őt elkapta a grabancánál, és abban a pillanatban emelte is a levegőbe.
Így tört ki a verekedés, Németh Győző verziója szerint. Legalábbis ezt mondta ügyvédjének. Ő Németh Győző, a Kozma gyilkosság 5 gyanúsítottja közül az egyik. Ausztriában fogták el. Azt mondta, nem menekült, nem volt rá oka. Bevallása szerint nem volt ott a gyilkosságnál, Verekedni ugyan verekedett, de mint mondta, azért, hogy megvédje magát. Azt viszont bevallotta, hogy fejbe rúgott valakit, így az is lehet, hogy ő okozta az egyik kézilabdázó, Zsárkos Sesum arccsonttörését.
Bent nem látott szúrást, kint pedig egyedül azzal volt elfoglalva, hogy ő menekülési útvonalat találjon, aminek érdekében mondom, nem tagadja azt, hogy ő akár súlyos vagy maradandó fogyatékosságot okozó testi sértést is okozhatott.
Rafael Sándor, a feltételezett gyilkos. Őt is Ausztriában fogták el. Német Győző azt mondta, Rafael is vérző fejjel próbált menekülni a bárból. Eddig több mint 70 embert hallgattak ki, köztük rendőröket is. Egy vizsgálat derítette ki, hogy 4 szolgálaton kívüli rendőr is szórakozott a diszkóban, de amikor a gyilkosság történt, már csak egyikük volt ott. A kihallgatáson viszont nem tudott érdemi információt mondani a bűncselekményről. A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, hogy a rendőr a Roma Társaság tagja lett volna, vagy hogy korábban biztonsági őrként dolgozott volna a bárban.
Bokros Lajost a Horn kormány volt pénzügyminiszterét javasolja az MDF elnöksége a párt európai parlamenti lista vezetőjének. Egyelőre nem tudni, hogy Bokros Lajos elvállalja a felkérést, mert külföldön van, elérni nem lehet. Dávid Ibolya azt mondta, azért választották Bokrost, mert a volt pénzügyminiszternél senki nem ért jobban a gazdasági válság kezeléséhez. A döntést az MDF-en belül többen is vitatják.
Az MDF elnöksége javasolta Bokros Lajost a párt európai parlamenti listájának első helyére.
Az első intézkedés az...
Bokros Lajos 1995 márciusától a Horn kormány pénzügyminisztere volt. Róla nevezték el a költségvetést kiigazító, gazdasági megszorító csomagot.
Egy olyan egyszerű tandíjat vezetünk be.
A csomag részeként leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A diákok az utcára vonultak, a kisgazdák is az MDF az alkotmánybírósághoz fordult az intézkedések ellen.
Mi biztosan nem így csinálnak.
Áttekintés nélküli, koncepciótlan a döntés.
Az alkotmánybíróság végül megsemmisítette a családi pótlékról szóló rendeletet és több pénzügyi döntést is. A kiigazítást a nemzetközi intézmények és a befektetők üdvözölték, a Horn kormány viszont nagyot veszített népszerűségéből. Bokros Lajos alig egy évvel kinevezése után lemondott.
Bokros Lajos nem MSZP tag.
Dávid Ibolya szerint jelenleg a válságkezelés a legfontosabb, ehhez pedig a volt pénzügyminiszter ért a legjobban.
Az az államfelfogás, amelyet egyébként Bokros Lajos vallott, az az államfelfogás és az a gazdaságpolitika az elmúlt években, vagy az elmúlt évben is többször kimutathatóan, és több azonosságot mutatott a Magyar Demokrata Fórum törekvéseivel.
Bokros Lajos jelölése a párton belül is vitákat váltott ki. Katona Kálmán képviselő szerint ez elhibázott, rossz üzenet, amibe az MDF belebukhat.
Értetlenül állok. Én tegnap még azt hittem, hogy rosszat álmodtam. Reggel egy viccnek gondoltam, de aztán hallottam elnök azt, hogy nem elég, hogy listavezető, hanem még ki is megy.
Bokros Lajos Ukrajnában van, nem lehetett elérni, így még nem tudni, hogy elvállalja-e a jelölést.
Göncz Kinga külügyminiszter lesz az MSZP lista vezetője az európai parlamenti választáson, legalábbis a távirat iroda információi szerint. A pécsi polgármester választáson pedig Szili Katalint, az országgyűlés elnökét indítják a szocialisták. Legfőbb ellenfele a fideszes Páva Zsolt lesz. Ő 1994 és 1998 között már irányította Pécs városát. Az időközi választást Tasnádi Péter polgármester halála miatt kellett kiírni.
Tegnap este döntött az MSZP pécsi küldött gyűlése a polgármester jelöltről.
Teljesen egyértelműen és feltétel nélkül támogatják Szili Katalint.
Szili Katalin azt mondta, egy szerethető várost akar kialakítani, ahol jobban kihasználják a település adottságait. Egy tanács felállítását javasolta, amely rendbe tenné az anyagi ügyeket.
Én azt a javaslatot tettem ma, hogy egy független közgazdászokból álló pécsi költségvetési tanácsot állítsunk fel, amelyik segítséget nyújt arra, hogy ebből a helyzetből valamelyest próbáljuk meg a várost kihúzni.
Tűrhetetlen, hogy a pécsiek nem tudják már büszkén viselni ezt a címet, ezt a nevet, hogy pécsiek.
Ezt mondja a Fidesz polgármester jelöltje. Páva Zsolt is a város gazdaságának rendbehozásával kezdené.
Másfél-két milliárd forintot biztosan meg lehet takarítani. Egy nagyon tudatos, nagyon felépített, korszerű ellenőrző rendszer segítségével. Ezen túlmenően pedig úgy látom, hogy azokat a vállalkozásokat kell nekünk megerősíteni, amelyek helyi adó szempontjából lényegesek.
A pécsi polgármesteri posztért indul még függetlenként az MSZP-ből korábban kizárt volt alpolgármester Juhász István, és a Jobbik is állít jelöltet. A választás május 10-én lesz.
A szabaddemokraták elnöke évértékelő beszédében azt mondta, 2008 a válság a szétesés éve volt. Fodor Gábor szerint a több tízezer munkahely megszűnése, a gazdasági ellehetetlenülés a kirekesztést is felerősítette, és emiatt kiáltották ki a magyarországi romákat bűnbaknak. Fodor úgy véli, 2009-ben van lehetőség a változásra, ezért a szabaddemokraták a Reformszövetség programja mögé állnának, vagyis támogatják a költségvetési kiadások csökkentését, és létfontosságúnak tartják az euró bevezetését.
Magyarországon kell euró, az euró bevezetése gazdasági fegyelmet igényel, és ma kell a magyar gazdaság számára ez a fegyelem. Szerintem minél hamarabb be kell lépnünk az euró előszobájába. Van egy úgynevezett ERM2 rendszer, amely ezt jelenti. Szerintem nagyon helyén való, hogyha Magyarország kezdeményező, hogy akár már az év második felében, vagy a jövő év elején megtörténjen ez a lépés, és 2012-re eurónak kell lenni.
A kommunizmus nevében elkövetett büntetteket is emberiség elleni büntetnek nyilvánítatná három európai parlament és egy országgyűlési képviselő. Február 25-e 8 éve a kommunizmus áldozatainak emléknapja Magyarországon. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták szovjet fogságba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, aki a kor demokratikus közéletének egyik meghatározó alakja volt.
A Recski Nemzeti Emlékparkot 1996-ban adta át Göncz Árpád köztársasági elnök. A kommunizmus áldozatainak Magyarországon ez a jelképes helyszíne, amelyet 1950 nyarán a szovjet gulág táborok mintájára magukkal az ide toloncolt kényszermunkásokkal építettek fel.
Minden egyes ürgének a lábán ott volt egy fémtáblán a száma, mert ők szám szerint voltak értékelők, és ügyének hívták őket.
Az emlékpark már csak emlékeztet az egykori munkatáborra, azt ugyanis megszűnése után lerombolták, és a nyomait is eltüntették. Magyarországon 2001 óta február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Sólyom László Dunapatajon arról beszélt, hogy azért fontos emlékezni az áldozatokra, mert ha az emberek nem tartanák ébren emléküket, a magyar nemzet történetét csonkítanák meg.
Az emlékezés adjon elégtételt az áldozatoknak, és adjon erőt nekünk, hogy fenntartsuk és életünkkel megvalósítsuk azokat az értékeket és eszméket, amelyeket ők megvalósítanak.
Ehhez a nyilatkozathoz lehet csatlakozni is.
Aláírásgyűjtést kezdeményezett három brüsszeli és egy budapesti képviselő, hogy az Unió fogadjon el őszig egy határozatot arról, hogy a diktatúrák, így a kommunizmus nevében elkövetett büntetteket is emberiség elleni büntetnek kell nyilvánítani. A Fidesz a parlament felsőházi termében emlékezett meg az áldozatokról.
A gazdasági válság már is megváltoztatta a hazai fogyasztói szokásokat, de hogy miként, az hamarosan kiderül, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A diósgyőri acélművek után most egy tiszaújvárosi mobiltelefongyártó küld el 900 dolgozót. Egy most készült válságfelmérés szerint az emberek egyre jobban figyelnek arra, hogy mit, hol tudnak olcsóbban megvenni. Amerika nehéz időket él át, de erősebb lesz, mint valaha. Ez volt Barack Obama kongresszusi beszédének legfőbb üzenete. A washingtoni politikai hagyományok szerint újonnan megválasztott elnök még nem mondhat évértékelő beszédet az Unió, mármint az amerikai államszövetség helyzetéről. Ehelyett politikai programját kell felvázolni a törvényhozás két házának összevont ülésén. Obama ebben gyors és határozott lépéseket ígért a válság leküzdésére.
President of the United States.
A hallgatóság ovációval és tapssal fogadta a végrehajtó hatalom fejét, aki 50 percet kopott arra, hogy a szenátorok, képviselők és díszvendégek előtt kifejtse politikai programját.
That day of reckoning has arrived.
Eljött a leszámolás napja, kezdte Obama, aki szerint fájdalmas döntések várnak Amerikára, ha le akarja küzdeni a válságot.
My job, our job is to solve the problem.
A beszédet sűrűn megszakította, hogy a hallgatóság felállva közbetapsolt. Még az ellenzéket alkotó republikánusok, köztük John McCain szenátor, a vesztes elnökjelölt is, többször helyeseltek Obamának.
The time to take charge of our future is here.
Ideje kézbe vennünk a jövőnket, ideje bátran és bölcsen cselekedni. mondta az elnök, aki szerint a válság után Amerika erősebb lesz, mint valaha. Obama ezért több pénzt ígért az oktatás, az egészségügy és a megújuló energiák fejlesztésére, miközben bírálta a Bush kormány költséges háborús politikáját. A bizakodó beszéd nem hatott a New York-i tőzsdére, ahol nyitás után estek az árfolyamok. A Wall Street-től nem messze pedig több ezer munkanélküli állt kilométeres sorban egyetlen állásbörz előtt. A gazdasági válság egyelőre csak súlyosbodik az Egyesült Államokban.
Még a jövő évre is a GDP csökkenését várja a Nemzeti Bank a most megjelent inflációs jelentésében. A bruttó hazai termék az idén 3,5, jövőre további 0,5%-kal esik vissza. Mindemellett visszafogott áremelkedést várnak. Az infláció az idén 3,7%, jövőre pedig kevesebb, 2,8% lesz. Ma egyébként az egész térségben erősödtek a devizák, velük a forint is. Az euró délután 299 forint 15 filléren jegyezték. 900 embert bocsát el az amerikai Jabil koncern a tiszaújvárosi gyárából. A Jabil elektronikai cégek beszállítója főleg mobiltelefon alkatrészeket gyártottak. A gazdasági válság miatt csökkentek a megrendeléseik, ezért kell létszámot csökkenteni. A cég több mint 4000 embert foglalkoztat Tiszaújvárosban. Közben Miskolcon összeült a kohászati krízis munkacsoport. A tanácskozást a város polgármestere hívta össze azután, hogy a diósgyőri acélmű tulajdonosa hétfőn bejelentette, befejezi a termelést és elküldi az ott dolgozó 878 embert. Kevesebb tej, felvágott és gyümölcslé, több chips, alkohol és macska eledel. Így változtak a fogyasztói szokások a gazdasági válság hatására a GFK Hungária felmérése szerint. A kiskereskedelmi forgalom összességében csökkent, és a vásárlók jobban figyelnek arra, hogy több hasonló termék közül melyik az olcsóbb. A kutatók azt mondják, az is a válságra utal, hogy az emberek a fizetésükből ismét nagyobb arányban költenek a mindennapi fogyasztási cikkekre.
Kevesebbet veszek. Nem vásárolom, csak egy héten kétszer.
Azt veszem még a családnak, ami szükséges.
Nézelődünk, hogy mi az olcsó.
Jól megnézik a vásárlók, hogy mit vesznek, és kevesebbet költenek szinte mindenre. 2008 utolsó negyedévében tejből, csokoládéból és ásványvízből is kevesebb fogyott, mint egy évvel korábban. A legnagyobb 15%-os visszaesés a gyümölcsleveknél volt, de a tisztítószerek és például a papírzsebkendő forgalma is csökkent. Az áruházak ezért sok helyen a polcokat is átrendezték.
Sokkal inkább előtérbe helyezzük az akciós árukat, és a kedvező áru termékeket, amelyekkel helyettesíthetők a korábbi drágább termékek.
Egyre kevesebb az úgynevezett nagy bevásárlás. A városszéli diszkontokban, hipermarketekben nem is költöttek annyit 2008 végén, mint egy évvel korábban. A közelebbi szupermarketek és drogériák forgalma viszont jelentősen nőtt, de a kutatók szerint ennek nincs köze a válsághoz.
Már eddig is megvoltak olyan fogyasztói trendek, hogy például a lakóhelyünkhöz közeli boltba menjünk vásárolni, egyre kisebb kosárértéket vásárolunk.
Összességében tavaly 2%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, és a kutatók szerint ez a folyamat jövőre is folytatódik. A vásárlók egyre jobban szeretik az áruházláncok saját márkás termékeit, ugyanakkor Európában a magyarok a legkevésbé hűségesek. A vevők negyede rögtön más boltba megy, ha ott jobb akciókat talál. A híradó Mózer Zoltán tudósította.
Egy munkás meghalt délután a keleti pályaudvar közelében a metró építkezésen, mert rázuhant egy 8 méteres betontámfal. A férfi 8 méter mély gödörben egyedül dolgozott egy géppel, amelyből valamiért kiszállt. Ekkor omlott rá a támfal egy része, amit a tűzoltók emeltek le róla. Az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség szóvivője szerint a férfi tiltott helyre ment, amikor a baleset történt. Jegyek már nem nagyon vannak az idei budapesti tavaszi fesztiválra, mert a belépők 80%-át lefoglalták. A március 20-án kezdődő fesztiválon a klasszikus zene mellett nagy szerepet kap idén a színház, sokszor olyan darabokkal, amelyek meghökkentőek lehetnek, így Marx tőkéjét is előadja egy német társulat. A gyenge forint miatt egyébként idén 50 millió forinttal nőtt a korábban lekötött fellépések költsége.
Cool. Budapesti tavaszi fesztivál.
3 hét és indul a kulturális tavasz. Bár a válság miatt nehezebben állt össze, mint bármikor, de fel sem merült, hogy elmaradjon.
Borzasztó rossz üzenete lenne annak, hogyha ez nem történne meg olyan években, amikor a helyzet nem olyan, mint amit szeretnénk.
A főszerep idén is a klasszikus komoly zenéje lesz, de itt is várható meglepetés. Haydn Filemon és Baucis című operáját például a Vasút Történeti Parkban mutatják be, mert a rendező szerint az istenek lakomája olyan, mint egy vasúti utas ellátókocsi.
Szerintem a magyar közönségnek van egy elég jelentős szegmense, aki vevő az ilyesmire, és természetesen van egy csomó olyan ortodox konzervatív, aki prüszköl és elutasítja az ilyesmit, mert csak Bársonyban, Bíborban, Zsőjében, Páholyban.
Azért Páholyban is lehet majd érdekes dolgokat látni idén tavasszal Budapesten.
A Rimini protokoll az elmúlt években többször is meghökkentette már a világot. Hol egy szívműtétet, hol egy tévéhíradó friss tudósítását játszották el.
A Nemzeti Színházban most Marx tőkéje lesz sorom. Az előadásban például egy szerencsejátékos is beszél majd arról, hogy a több kilónyi elméleti gazdaságtan hogyan hat az életére. Az idei fesztivál tiszteletbeli vendége pedig Prága és a cseh kultúra lesz, Jiří Menceltől a Kisvakondig.
Most pedig nézzük az esti kínálatot. 8 óra után 10 perccel a Real Madrid-Liverpool bajnokok ligája mérkőzést közvetítjük. Madridból jelentkezik Somos Ákos.
Jó estét kívánok a Bernabeu stadionból. Összesen 26 címet nyert európai kupákval a Liverpool és a Real Madrid csapata, úgyhogy a presztízse igen nagy a mérkőzésnek. De hogy az utódok is méltók lesznek az elődökhöz, azt nem lehet még tudni, ahhoz ebben a szezonban is valamit nyernie kellene mindkét csapatnak, amely a bajnokságban jelenleg a második saját hazájában. Spanyol edzők a kispadon, Rafa Benitez a Liverpool trénere jól ismeri a Real Madridot, Juan de Ramos pedig nemrégiben még Angliában dolgozott, szóval meglepni egymást biztosan nem fogják, de sztárok lesznek a pályán és remélhetőleg a támadó focit fogják képviselni. Real Madrid, Liverpool tehát hamarosan az M1-en tartsanak velünk.
A meccs miatt 11 órakor kezdődik az este, Mészáros Antóniával, szervusz, ki, illetve mi lesz ma nálatok?
Szia András, jó estét kívánok! Azt a kérdést pedzegetjük, hogy megállítható-e 14 milliárdos többlettámogatással a romák elleni erőszak, és mihez kezd a plusz pénzzel, valamint a feszültséggel Draskovics Tibor igazságügy miniszter, aki a vendégünk lesz. Aztán az SZDSZ-től vihet el szavazókat, hogyha tényleg Bokros Lajos lesz az MDF európai parlamenti listavezetője, mit szól ehhez Fodor Gábor. És mind spórolunk, és miből kellene még spórolnunk a válság miatt? Egyáltalán értjük-e, hogy mi zajlik körülöttünk? Este, kivételesen 11-kor a meccs után ezekről is beszélgetünk.
Antónia, köszönjük szépen! Ez volt a Híradó szerda este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Amszterdamban a kifutópályától 500 méterrel lezuhant egy török gép, a 135 utasból 9 meghalt, a többiek megmenekültek. Az MDF Bokros Lajost, a Horn kormány volt pénzügyminiszterét szeretné listavezetőként indítani az európai parlamenti választásokon. Amerika kilábal a válságból és erősebb lesz, mint valaha ígérte Barack Obama a törvényhozásban mondott programbeszédében. Már a jegyek 80%-át lekötötték a tavaszi fesztiválra, ahol a komoly zene mellett a színház is fontos szerephez jut. Sport és időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30-kor, itt az M1-en pedig az estében jegyes Tóth Krisztával láthatnak majd összefoglalót. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Gondolná, hogy egy számla mennyi lehetőséget rejt? Önnek akár 1 millió forintot, de millióknak még ennél is többet. Tiszta haszon. Számlával milliókért.
Busz végállomás. Miért nem megy tovább az Ikarusz? Miért Volvók és Mercik koptatják a pannonflasztert? Lábadozók. Nem vártak a sült galambra, a csőd széléről egy év alatt nyereségessé vált a Pécsi Klinika. De milyen áron? Mankópénz. A kormány és a termelők több magyar árut akarnak a polcokra. A kereskedők szerint ez drágulással járhat. Ön fizetne többet?
Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket.
Az Ecostat szerint több mint 100 000 ember veszítheti el állását. Bejó Pál. Vendégünk lesz Kis Péter kancellária miniszter. Radikálisak a Reformszövetség javaslatai. Gaskó István a Liga szakszervezet elnöke. Keresztűzben Hiller István oktatási miniszter. Obama beszéde. Romsics Gergely a külügyintézet munkatársa. Válság a turizmusban is. Róna Iván a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója, és Balázs Árpád Siófok polgármestere.